Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, nagyon örülök, hogy jöttek családok és gyerekek is. Isten tisztelet alatt lesz gyerekfoglalkozás, úgyhogy szeretném kérni majd, hogy a gyerekek mindenki menjen le Rubin nénivel, ott lehet majd játszani, beszélgetni, lehet együtt énekelgetni picikét. És most Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük az 581. dicséretnek az első, második, harmadik és a hetedik versét. 581. dicséret így kezdődik. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Ez egy reformációkori szép régi magyar ének. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az első Zsoltárból. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényébe gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, melyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, arra tanít bennünket ez a Zsoltár, hogy te szétválasztod a bűnösöket és az igazakat, akik a bűnösök útján járnak, és akik jó úton járnak. Uram, mi szeretnénk azok közé tartozni, akik a jó utat választják, akik nem ülnek a csúfolódók székébe, akik nem a visszájt, a veszekedést keresik, hanem akik mindig a te törvényedet, a te igédet, a te vezetésedet. Uram, látod, hogy mégis sokszor nem jól csináljuk a dolgainkat, hogy annyi mindent elrontunk. Uram, köszönjük, hogy nálad van bocsánat. Kérünk, taníts minket ma is, hogy a te utadon tudjunk járni, hogy komolyan vegyük a te tanításodat. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ahogy sok-sok évszázadon keresztül ma is szólni akarsz hozzánk. Adj nyitott szívet, hogy tudjunk figyelni a te ígédre. Szent lelked által légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, mostanában Isten tiszteleteken a 10 parancsolatnak a törvényeit vesszük lépésről lépésre sorba. És olvasom Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 20. részből a 24. verset. Így szól az ige, ne paráználkodj. És szeretnék olvasni egy másik igét is, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levelének az 5. részéből, 31-től a 33. versig. Az ember azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Idáig a felolvasott ige. A szexualitás Isten teremtett világának egy nagyon nagy ajándéka, egy nagyon jó dolog. De fontos, hogy Istennek ezzel az ajándékával tudjunk jól élni, tudjuk ezt megbecsülni. A szerelemnek, az erotikának, a szexuális vonzalomnak hatalmas ereje, óriási energiája van. Picit olyan ez, mint az atomenergia. Azt tudjuk, hogy egy atomerőmű egy fél országot képes ellátni energiával. Viszont amikor történik egy atomkatasztrófa, vagy egy atombomba, az városokat, területeket, hatalmas nagy területet kiirtja az embereket, lakhatatlanná, élhetetlenné teszi, iszonyatos pusztítást tud okozni. Egy picit a szexualitás is ilyen, hogy nagyon-nagyon jó is lehet, nagyon nagy bajt is okozhat. Én most szeretnék egy korhatáros történetet felolvasni a Ószövetségből. Olyan történet, amit nem szoktunk tanítani hittanórán. Sámuel prófétának a második könyvében a 13. részben van ez a történet. Absalomnak, Dávid király fiának volt egy szép húga, Támár volt a neve. Megszerette őt Amnon, Dávid fia. Amnon annyira epekedett húgáért, Támárért, aki tulajdonképpen féltestvére volt, hogy szinte belebetegedett, mert a lány szűz volt, és Amnon lehetetlennek látta, hogy valamit is tehessen vele. Volt azonban Amnonnak egy Jónádáb nevű barátja. Jónádáb agyafúrt ember volt, ezt mondta neki. Mi az oka, hercegem, hogy napról napra levertebb vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnon azt felelte neki, Támárba, Absalom öcsém húgába vagyok szerelmes. Jónádáb ezt mondta neki, feküdj ágyba és tetesd magad betegnek. Ha eljön apád, hogy meglátogasson, ezt mond neki. Hadd jöjjön ide Támár húgom, hogy ennem adjon. Szemem láttára készíts el az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből legyen. Lefeküdt tehát Amnon, és betegnek tetette magát. Amikor elment a király, hogy meglátogassa, ezt mondta Amnon a királynak. Hadd jöjjön ide Támár húgom, süssön a szemem láttára néhány süteményt. Az ő kezéből szeretnék enni. Ekkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába. Menj el Amnon bátyát házába, készíts neki valami ennivalót. El is ment Támár bátyának Amnonnak a házába, aki ágyban volt. Fogta a tésztát, meggyúrta, szeme láttára kiszaggatta és megsütötte a süteményt. Aztán fogta a serpenyőt és feltálalta neki, de ő nem akart enni. Majd ezt mondta Amnon, küldjetek ki innen mindenkit. Ki is ment onnan mindenki. Ekkor ezt mondta Amnon Támárnak, hozd be az ételt a hálószobába, a kezedből szeretnék enni. Fogta tehát Támár a süteményt, melyet készített és bevitte a hálószobába bátyjának Amnonnak. Amikor oda nyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta őt és ezt mondta, gyere, húgom, hálj velem! Ő azonban azt mondta neki, jaj, bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izraelben. Ne kövess el ilyen gyalázatot. Én hová menjek majd szégyenemben? Téged is gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Beszélj inkább a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tőled. De ő nem akart hallgatni rá. És mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele állt. Utána annyira meggyűlölte őt Amnon, hogy nagyobb lett a gyűlölete, mellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, mellyel szerette. És ezt mondta neki Amnon, kelj fel, eredj innen. De ő azt felelte neki. Ha elküldesz, még nagyobb gonoszságot követsz el annál, mint amit már elkövettél rajtam. De ő nem akart hallgatni rá. Sőt, kiáltotta a szolgáló legényének, és azt parancsolta. Kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára. Zárd be utána az ajtót. Támáron tarka ruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűz lányai. A szolga kivezette őt az utcára. Bezárta utána az ajtót. Támár akkor hamut hintett a fejére, megszagadta a tarkaruhát, mely rajta volt. Kezét a fejére kulcsolta, és jaj veszékelve járt kelt. Folytatódik utána a Bibliában még ez a történet, nyilván Dávid királyhoz is eljutott ennek az egésznek a híre. Dávid király elszomorodott, de nem tett semmit. Aztán 3 évvel később Absalom, Támárnak a bátyja, egy aratási ünnep alkalmával megölte Amnont. Megerőszakolni egy lányt iszonyú dolog. És a halálába került Amnonnak. Szörnyű ez a történet. Bizonyára mi is tudunk olyan esetekről, amikor valaki annyira szerelmes, annyira elöntik az érzelmek, hogy elveszti a fejét, és félretéve minden józan megfontolást, olyan dolgokba megy bele, ami tönkreteszi az életét, tönkreteszi a családjának az életét is. Amnón akarta Támárt, a féltestvérét. És ez nem szerelem volt. Ez csak valami alantas ösztön. A gondolkodása rászűkült erre az egy dologra, hogy semmi más nem érdekli, ő csak ezt akarja, megszerezni a lányt. Nem volt rá kíváncsi, hogy kicsoda valójában Támár. Nem a szeretetét, a szerelmét akarta megnyerni, csak a testét akarta birtokba venni. Tehát ez nem szeretet, ez nem szerelem, ez állati ösztön, birtoklási vágy. És ahogy láttuk, hogy nem tudta megszerezni Támárt, úgy egyre szomorúbb lett, egyre befele fordulóbb. Sokszor szoktam idézni azt a mondatot, amit Isten Káinnak mondott, mielőtt megölte a testvérét. Ott van egy nagyon erős figyelmeztetés. Miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Káin lehorgasztotta a fejét. Ugyanezt látjuk Amnonnál is. Egyre befele fordulóbb, egyre beszűkültebb, egyre elkeseredettebb. Isten figyelmeztet. A bűn az ajtó előtt áll, de te uralkodhatsz rajta. Az a szexualitás, ami nem szeretetből, gyengétségből indul, felér egy gyilkossággal. A szexualitásnak Isten akarata szerint a férfi és a nő életre szóló szeretet közösségén belül, a házasságon belül van a helye. Ott viszont teljessé, mélyebbé teszi a kapcsolatot. A játéknak, az örömnek, a boldogságnak a forrása. Túl azon persze, hogy ez a gyermekszületésnek is a feltétele. A szexualitás, ami megpicsíteli, elmélyíti két ember kapcsolatát. Ne légy házasságtörő, mondja Isten törvénye. A házasság Isten előtt kötött szövetség. De ez a szövetség, ez túlmutat önmagán. Azt írja Pál, az ember azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Azt jelenti ez, hogy amilyen egy jó házasság, amilyen nagy szeretet van, szerelem van egy jó házasságban, ugyanolyan Isten szeretete felénk. És amilyen nagy Isten szeretete irántunk, amilyen nagy Krisztus szeretete az egyház felé, a hívők felé, ez a minta. Nekünk úgy kell szeretni a házastársunkat. Azzal a tiszta, végtelen nagy, önfeláldozó, odaadó szeretettel, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Tehát a házasság azon túl, hogy két ember szövetsége, Isten szeretetének is a kiábrázolása. Kiábrázolja azt is, hogy Isten a kapcsolata az ő népével olyan, mint az igazi szerelem. És tőlünk is ezt az odaadást várja el. Házasságon belül is, de hívő emberként Isten felé is, Krisztus felé is. A házasságban Isten rengeteg áldást adott. Egyrészt a házasság szeretett kapcsolat, amiben átéli az ember az elfogadást, azt, hogy fontos a másik számára, azt, hogy elég a másik számára. Hogy már önmagában a léte is öröm. hogy önmaga lehet. A házasság az a kapcsolat, amiben az ember megpihenhet. Ahol nem örök elvárások vannak, hanem sokkal inkább szeretet elfogadás. Egy ilyen szeretett kapcsolatban sokszor gyógyulnak a korábban szerzett sérülések, sebek. Házasságon belül a szexualitás ajándékában a gyönyör is Isten ajándéka. Aztán a házasság egy szeretett fészek, ahova Isten gyermekeket ajándékoz, akiket a szülők a szeretetre tanítanak, és akkor egy biztonságot nyújtó közeget nyújtanak. Aztán a házasság barátság, életközösség, akivel együtt lehet küzdeni az élet kihívásaiban, harcaiban. A házastárs olyan társ, akivel meg lehet osztani örömöket, fájdalmakat, akivel együtt lehet haladni az úton. Nagyon szép ez, azt gondolom, hogy nagyon sok ideális dolgot el lehetne még mondani a házasságról. De aztán tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokszor nem működik így, nem teljesen így. Persze erre törekszünk, sokszor sikerül, mikor, mennyire, mert az ördög ott van ebben is. Amilyen nagy ajándéka Istennek a szerelem, a szeretet, a házasság, a szexualitás, az ördög ezt is próbálja mindig szétvinni, tönkretenni. A keresztény házasság hármas kötél. Szövetség egymással, szövetség Istennel. Szövetség a férj és az Isten között, a feleség és az Isten között, egymás között. Tehát egy ilyen hármas kötél, ami erős tud lenni, ami nehézségek, problémák, nehéz helyzetek esetén is erőt ad, bátorítást ad, megtart. Nagyon erős lehet egy ilyen hármas fonál. De van, amikor ez a mély kapcsolat, szeretet megkopik, akár Isten felé, akár egymás felé. Van, hogy megszürkül a házasság, egyre inkább jönnek a gondok, a terhek, fáradtak vagyunk már egymás felé is, morcosak esetleg, türelmetlenek. És van az a pont, amikor egy ilyen megkopott házasságba egyszer csak betör egy harmadik. Jön valaki szebb, fiatalabb, vonzóbb, érdekesebb, és beletör ebbe a kapcsolatban. Fontos ilyenkor tudni, hogy nem csak az a harmadik a hibás, hanem itt mögötte ott van a gonosz, az ördög, aki tönkre akar tenni mindent. A tolvaj, aki azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Aki hűtlen a párjához, az egyszerre hűtlen Istenhez is. Fontos ilyenkor valahol megállni az Isten előtt, azt mondani, hogy valamit nagyon elrontottunk. És ilyenkor is jó arra gondolni, hogy de Isten előtt van újrakezdés. Ahogy a házasság törő asszonynak Jézus azt mondta, hogy én nem vetek rád követ, az vesse rád az első követ, aki nem vétkezett. Menj el, többé ne vétkezzél. Nem tudjuk, hogy folytatódott a nőnek a kapcsolata férjével. Hogy ott mi lett. Isten arra tanít bennünket, hogy ha valamit nagyon elrontunk, van újrakezdési lehetőség. De már előtte figyelmeztet, hogy ne menjünk bele az ilyen dolgokba. A bűn az ajtód előtt áll, de te uralkodhatsz rajta. A történelem során a házasság, a szexualitás keretei nagyon sokat változtak, formálódtak. Mást mond a világ, mást mond az Isten ígéje. Az Ószövetség elején ott van, ahogy Isten létrehozza a házasságot. Látja, hogy Ádám egyedül van, és azt mondja, hát látja, hogy nem jó neki így egyedül. Ad neki egy hozzáilló segítőtársat. Ádám nagyon boldog. Hát végre, egy testemből való, test csontomból való csont, az Istentől kaptam ajándékba. nagyon örül és elnevezi Évának. Aztán nem sokkal később, ahogy olvassuk a Bibliát, megjelenik a több nejiség. Akár ideális is lehetne egy férfi és több nő kapcsolata, de nem az. Ábrahámnál látjuk, hogy volt egy felesége, Sára, és évekig várták, hogy szülessen egy fiúk, az a megígért gyermek, akit Isten ígért. Hát várni kellett, és akkor Sára úgy gondolta, hogy beküldi Ábrahámhoz Hágárt, a szolgálóját. Hágárnak született egy fia, Izmael, aki miatt aztán Hágár nagyképű lett, büszke lett, folyamatosan piszkáltatta és bántotta Sárát. Sára kérte Ábrahámot, hogy kergesse el Hágárt a fiával együtt ki a pusztába. Nem működött a több nejűség. Isten megmenti a pusztában is Hágárt és Izmáelt, de nem ez a jó modell. Dávid királynál is azt látjuk, hogy és újabb feleségeket szerzett magának. Nyilván kevés róluk az információ, de úgy tűnik, mintha nem látjuk azt, mintha bármelyikkel is egy igazán mély, harmonikus kapcsolata lett volna. Talán Betsabé volt az, akihez leginkább ragaszkodott. És Dávid királynak gyerekeinek az életébe, ott a paráznaság, az erőszak, ezt olvastam fel az elején, Amnón és Támár történetét. Ma is vannak országok, araboknál például, vagy Dél-Afrikában, ahol ma is van több nejűség. Innen Európából nézve primitívnek gondoljuk őket. De náluk, ha egy férfi feleségül vesz egy nőt, vagy egy másodikat, harmadikat, nem küldi el, gondoskodik róla élete végéig. Az ő szemszögükből nézve, ha nézzük a válást, számukra ez számít botrányosnak, hogy valaki egy feleségül vesz egy nőt, aztán egy idő után elküldi, aztán másodikat, tehát a válások egymás utáni sorozat az, gyakorlatilag hasonló a több nejűséghez, csak időbe széttolva. Ezek a modellek nem az Isten szerint valók. Ami az európai kultúrát ma nagyon erősen meghatározza, az a múlt század 60-as éveiből induló szexuális forradalom volt. Az volt a jelmondata, hogy szeretkezne, háborúz. Van bennémi igazság, hát inkább, mint a háborúk, de ez sem jó. Ennek a mozgalomnak célja volt kiszabadítani a szexualitást a házasság keretei közül. Nem kell komoly kapcsolat, felelősségvállalás, elköteleződés. Egyszerűen légy szabad, érezd jól magad, tedd, amit a szíved diktál, amit a tested kíván, amihez kedved van. Mai életvezetési tanácsadó könyvekben is megjelenik ez a szemlélet. Nem szabad elfojtani a vágyainkat. Munkahelyi kapcsolatban, vagy akár máshol, egy csapatépítő tréning, vagy tábor, miért ne tehetnének olyan dolgot, ami mindkettőnek jó, amihez mindkettőnek kedve van? Sokszor hozzáteszik, hogy ami itt történik, az itt is marad. Mintha garantálni lehetne ezzel, hogy a lelkünkben nincsen ennek lenyomata, hogy nem lesz hosszú távon következménye. Családos emberek számára is sokszor tanács, ha éppen nem otthon vagy a családdal, akkor tekints magad szabadnak. Sokan elfogadják ezeket a játékszabályokat. Tehát széles a skála abban, ahogy ma a világ gondolkodik. Én most így 4 pontot gyűjtöttem ki, tehát, hogy van, aki számára természetes a szexuális szabadság bármikor, bárkivel, aztán van, aki azért mégiscsak gondolkodik valamiféle laza kapcsolatban. Egy darabig együtt van valakivel, hűséges hozzá, nem tart fenn párhuzamos kapcsolatokat, mert azért mégse tisztességes, de csak addig maradnak együtt, míg valamelyikük nem talál egy jobbat, egy újabbat, egy izgalmasabbat. Aztán a harmadik az a tényleg egy klasszikus, életre szóló, hűséges párkapcsolat. Ez az, amire a Biblia is tanít bennünket. És van még a nyitott házasság, amiben ott az elköteleződés, felelősségvállalás a másikért, a gyerekekért, de mellette azért alkalmanként szabad a pálya, Ebben meg is állapodnak, hogy akár a házastársak, hogy szabadságot adnak egymásnak. Csak azért néha gyere haza is. Tartsd el a családot, az első a kötelesség, de amellett azért, ha kedved van, nyugodtan. És akkor ez még fűszerezi az is, hogy homoszexuális kapcsolatok között is megvan ugyanez a sokszínűség, az alkalmi kapcsolattól a hosszú távú elköteleződésig. Tehát nem kérdés, hogy a világ sokszínű képe a szerelemről, a házasságról, a szabad szexualitásról, ez mind-mind ütközik Isten törvényével. Az a nehéz kérdés, hogy a magyar valóságban, a 21. században tudjuk-e képviselni Isten akaratát, Isten törvényét? Egyáltalán akarjuk-e, vagy alkalmazkodunk a világ értékrendjéhez? Vagy az van, hogy a mai, modern gondolkodás alapján felülbírálom a Bibliát, és azt mondom, hogy jó, hát nem kell most már mindent olyan komolyan venni. Vagy a Biblia alapján mondok véleményt a mai gondolkodásról, hogy mi az, ami helyes, és mi nem. Ragaszkodom-e Isten akaratához, Isten törvényéhez? Ha egyértelműen igen a válasz, akkor is felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Hogyan tanítjuk erre a mai világban a gyermekeinket? Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb az a példa. Ha a gyerekek látják a szüleiket, hogy ők milyen szeretettel, tisztelettel vannak egymás iránt, hogy segítenek egymásnak, hogy ragaszkodnak egymáshoz, akkor ez az ő családképükbe, gondolkodásukba alappá válik. Ők is ugyanilyen kiegyensúlyozott kapcsolatra vágynak. Aztán jön a kritikus időszak, kamaszkor, amikor megbolondulnak a hormonok. Fontos beszélgetni arról, hogy gyerekeink mit látnak a filmekben, a neten, az osztálytársak közt. Mi az, ami ebből jó? Mi az, ami esetleg felkavaró számukra? Mi az, ami megijeszti őket? Nehéz kérdések, de néha érdemes megkérdezni, hogy mi van, mi volt, osztályba, stb. Merjünk erről a témáról beszélgetni. Érdemes kereteket, határokat szabni. Aztán felnőtt gyermekeinek is elmondhatjuk, hogy más a házasság, és más csak együtt lenni. Más egy felszínes kapcsolat. De ez már az ő döntésük. Volt olyan keresztény apuka, aki kitagadta a fiát, mert az összejött egy lányal, és összeköltöztek. Nem gondolom, hogy ez jó megoldás, hogy ez megold bármit is. Mi azért vagyunk felelősek, hogy elmondjuk, felnőtt gyermekeink, mert ők maguk felelősek a saját életükért. Fontos, hogy szeressük őket, megértsük, elfogadjuk, de elmondjunk bizonyos dolgokat, de az ő döntésük. De a legfontosabb, ami mindenhez az alapot adhatja, ha azt tanítjuk gyermekeinknek, hogy Istenhez kell tartozni, vele szövetségben élni az életünket. Mert ha megvan ez a fontos alap, akkor tudunk arról beszélni, hogy Isten szerint mi a jó, a helyes. Mert a Bibliából is annyi helyen kapunk útmutatást, bátorítást arra, hogy hogy lehet teljes egy élet, hogy lehet boldog egy párkapcsolat. Pál apostol azt írja, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Változzon meg a gondolkodásotok, ne az legyen, mint a világi gondolkodás. Azért, hogy megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Amikor Isten törvénye azt mondja, ne paráználkodj, akkor nem valami izgalmas és klassz dolgot akar nekünk megtiltani, hanem pontosan megvéd attól, hogy a szexualitás torz formája tönkretegye az életünket. Nem elvenni akar, hanem adni, hanem védeni, Ezért fontos életünknek ezt a területét is letenni az ő kezébe. Ámen. Imádkozzunk, először egy picit csendben magunkba, és utána majd közösen. Drága mennyei atyán, köszönjük neked azt, hogy te kitaláltad a szerelmet, hogy te társat adtál Ádámnak. Uram, köszönjük neked azt is, hogy társat találhattunk. Köszönjük a férjünket, feleségünket, életünk párját. És Uram, így kérünk a fiatalokért is, hogy életünknek ezt a talán legfontosabb döntését tudják jól meghozni. Tudjanak jól kapcsolódni valakihez. Igaz, tiszta szeretettel, szerelemmel. Uram, kérünk a házasságok tisztaságáért. Ma is azt látjuk, hogy annyiszor ott hagyja valaki a családját. Olyan apuka, aki talál valaki szebbet, jobbat. Olyan anyuka, aki talál inkább más férfit a férje helyett. Uram, kérünk azért, hogy minél kevesebb ilyen legyen. Kérünk, segíts abban, hogy mi fel tudjuk vállalni a környezetünkbe, mások felé is, hogy a te törvényed ezen a területen tisztaságot vár el tőlünk. Igazi szerelmet, tiszta kapcsolatokat, hűséget, kitartást. Uram, kérünk gyerekekért is, hogy őket is tudjuk ebben nevelni, hogy a te utadra tanítsuk őket. Köszönjük, hogy nekünk családot adtál, gyerekeket, köszönjük a gyerekeinket, unokáinkat. Te vigyázz rájuk, gondoskodj róluk. Urunk, köszönjük a szüleinket, nagyszülőket is, te áld meg őket, vigyázz rájuk. És kérünk, hogy vigyázz azokra is, akik betegek, akik nem lehetnek most itt velünk. Te adj nekik gyógyulást. Légy ott mellettük, és vigyázz rájuk. Köszönjük azt, akik már túl van egy komoly műtéten. És kérjünk, legyen áldásod azokkal is, akik még most várnak műtétre. Te őrizd meg az életüket, te gondoskodj róluk. Uram, köszönjük azt, hogy életünk minden nehéz kérdését a te kezedbe tehetjük. Tőled várjuk az áldást, a biztatást, a bátorítást. És Uram, kérünk az iskola kezdésért is, ami most indul sok-sok iskolában a városban. Te áldásod legyen az iskolákon, a hitoktatáson, a gyerekeken, hogy ügyesen, okosan tudjanak fejlődni, egyre tovább lépni a tudásban is, érettségben is, gondolkodásban is. Légy velük és áld meg őket. Légy velünk továbbra is. Amen. Álljunk fel és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap, szeptember 8-án 10 órától lesz a tanévnyitó istentisztelet. A héten már elindulnak az iskolákba a hittanórák, kapnak majd meghívót a gyerekek hittanórán erre az alkalomra. Úgyhogy jövő vasárnap 10 órakor szeretettel várunk minden kisgyereket, családdal együtt. Minden hónap első és harmadik vasárnapján lesz gyerekistentisztelet, továbbra is az istentisztelettel párhuzamosan úgy, ahogy eddig. A héten már elindul kedden 6 órától a Biblia óra, szeretettel várunk erre az alkalomra is mindenkit. Szeptember 14-én Becsvölgyén lesz egy női csendes nap. Aki szeretne részt venni ezen az alkalmon, délelőtt 10 órától Becsvölgyén, az egész egyházmegyéből várják a hölgyeket. A tavalyi alkalom az nagyon, nagyon vidám, nagyon szép, nagyon jó alkalom volt, úgyhogy aki szeretne jönni az ide, az legyen szíves jelezze, és akkor megszervezzük, együtt megyünk. Szeptember 29-én délután 4 órától lesz megint gyülekezeti délután, Pólus Sibolya felsőrsi lelkipásztor lesz ezen az alkalmon a vendégünk. Október 12-ére tervezünk egy gyülekezeti kirándulást a Fraknói várhoz. Akik régebb óta tagjai a gyülekezetnek, szerintem ők már egyszer voltak ott. Lőrinc Zoltán, aki dr. Lőrinc Zoltán professzor emeritus, aki a gyülekezetünknek a presbitere, ő fog idegenvezetést tartani a Fraknói várban. Autókkal szeretnénk menni, úgyhogy erre van egy kis papír, amin kint a kijáratnál, hogy lehet jelentkezni, hogy ki az, aki szeretne jönni, ki az, aki tud jönni autóval, és magukban el tudnak menni egy kis család akár, ki az, aki tud vinni másokat is autóval, ki az, aki szeretne jönni, de nem tud autóval jönni, azt megszervezzük, úgyhogy fontos lenne itt szeptember végéig összegyűjteni, hogy hányan, ki tud velünk jönni, kire számíthatunk. A költségei az nagyjából egy ilyen 12,80 € a belépődi, tehát nagyjából egy ilyen 5000 forint, és hát egy autóra, hogy néztem, a benzinköltség nagyjából 8000 forint, úgyhogy az kb. Hogyha eloszlik 4 felé, akkor 2000 forint körüli úti költséggel tudunk számolni. Úgyhogy nagyjából ennyiből fog kijönni ez a kirándulás. Szeptember végéig kéne jelezni, hogy ki az, aki szeretne jönni velünk. És október 12-e szombat lesz ez az alkalom. Nagyon köszönjük azoknak, akik sokat dolgoztak itt a felújításon, továbbra is döcög tovább szép lassan az egész. Szeretnénk ebbe továbbra is majd a segítséget kérni abba, aki ebbe be tud kapcsolódni. Továbbra is lehet adakozni a Kazánház vizes blokk ennek a felújítására, illetve hirdetem az adakozás lehetőségét a Persejben a gyülekezetnek a fenntartási költségét. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.